jelenj meg nekünk nyilvánvalóan. Amen. Kedves testvérek, mivel ma virágvasárnap van, ezért a virágvasárnapi történetet fogom felolvasni Máté evangéliumából, a 21. fejezetből, az első 17 verset. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Bétfagéba, az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása. Mondjátok meg Sion leányának, ime királyod jön hozzád, szelíden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján. A tanítványok elmentek és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat, a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokasság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokasság pedig ezt kiáltotta. Hozsanna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették, ki ez? A sokasság ezt mondta, ez Jézus, a galilai Názáretből való próféta. Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik, megvan írva, az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Azután vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották, hozsanna a Dávid fiának, haragra lobbantak, és így szóltak hozzá. Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik. Hallom. Sohasem olvastátok? Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet? Erre otthagyva őket, kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Kedves testvérek, Jézus bevonulása Jeruzsálembe azt jelzi, hogy elérkezik Jézus számára az utolsó hét, mert ezután ugye meg fogják őt feszíteni, és eljön nagypéntek, kérlelhetetlenül, de előtte Jézusnak ki kell nyilvánítani önmagát, nyilvánvalóan mindenki előtt, és ezért pont arra a helyre megy, ahonnan a legjobban lehet és a legtöbb embert lehet elérni, illetve tudja, hogy Jeruzsálemben kell neki szenvednie. Ezért aztán fölmegy az ünnepre, fölmegy a templomba zarándokló ember sereggel, és miközben ő fölfelé megy a maga tanítványaival és sok ember kíséretében, spontán kialakul egy ilyen dicsőítő, örömteli ünnepi sokaság, aki elkezdi őt ünnepelni. Ez nem egy előre megszervezett május 1-e felvonulás, ahol ki van adva, hogy na most kit kéne éltetni. Itt van hitünk fő vezére, és ezért aztán mindenki tapsoljon, mert aki nem tapsol, akkor ott nagy gondok lesznek. Nem, itt abból lesznek gondok, hogy valaki tapsol. Itt abból lesz nagy gond, ha valaki azt kiáltja, hogy hozsanna a Dávid fiának, és ebből akkora nagy gond lesz, amit nagypéntek mutat meg. Hihetetlen nagy a feszültsége tehát ennek a helyzetnek, mert Jézust elkezdik hirdetni, mint a prófétát, elkezdi felemelni a tömeg. Jézusról tudjuk, hogy sohasem volt belső szándéka az, hogy most nem tudom, milyen ismert legyen. Ő nem azért tanított, hogy népszerűséget szerezzen magának. Nem azért tanított, hogy követőket gyűjtsön magának. Ez volt a titka Jézusnak. Mégis voltak követői. És nem azért ment fel Jeruzsálembe sem, hogy ott majd úgymond a csúcsra érkezzem, hiszen most ünneplik, és ezt meg kell tartani. Hát ha valaki sikeres, akkor, és eljutott már oda, akkor azt gondolja, hogy hát most a sikert meg kell lovagolni. Még egyszer ilyen lehetőségem nem lesz, hogy mindenki engem éltet. Ezzel szemben Krisztus mit tesz? Bemegy a templomba, és felborít mindent. Mondhatjuk egy jó kezdet, és utána pedig teljes káosz. És ahova bemegy, az Isten templomába felborít mindent. Hát ki ez? Most mit akar? Istent akarja dicsőíteni, és Istenről tanít, vagy pedig rombolni akar, és tönkre akarja tenni, amit évezredek alatt összegyűjtöttek, és ami rendként már megnyilvánul. Mit akar ő? Kicsoda ő? És ha így megnézzük, emberileg érthető a farizeusoknak, az írástudóknak is a reakciója, hogy egyszerűen le vannak döbbenve, elkezdik már magukba a terveket szőni, hogy ezt meg kell állítani. Hát, ha itt marad Jézus, mi ezt a hetet sem bírjuk ki. Egy hét elég arra, hogy a főpapok rájöjjenek, hogyha itt marad Jézus, akkor itt beláthatatlan következmények lesznek. Ha minden nap eljön a templomba, és minden nap tanít reggeltől estig, és ezt mindenki meg fogja hallgatni, utána mi miről fogunk beszélni? Miről fogunk mi tanítani? Hová fog menni a mi tekintélyünk farizeusoknak, főpapoknak és bárkinek a tekintélye? Ha Jézus az első nap bemenve felborította az összes asztalt, és kidobta azokat az áldozati állatokat is onnan, és mindenféle pénzváltó helyeket felborigatta, és azt mondta, hogy ez a rablók barlangja. És hogy itt van a korrupció. Itt van az, hogy anyagi érdekek mentén szolgáltatjuk ki az Istennek a szeretetét, vagy a bűnbocsánatát. Itt van az, hogy ebből egy hatalmas üzlet lett. Hát mi történik a lélekkel? És ezért mondja Jézus, hogy nem olvastátok, hogy az én házam az imádság háza? Ti pedig rablók barlangjává tettétek. Az a hely, ahonnan a lelkünket, a bennetek van az Isten országa, felemeljük az Istenhez, és együtt vagyunk vele, azt a helyet ezzé tettétek. És akkor talán megérthetjük Jézust, de tovább kell mennünk a puszta megértésem, mert ott van a másik probléma, hogy ott voltak a dicsőítők, akik szerették Jézust, ugye? És akkor föltehetjük a kérdést, hogy hol voltak akkor, amikor a nagypénteken ott Pilátus, ott kivezette Jézust, és úgymond megkorbácsoltatta Krisztus, hogy majd csak lesz már annyi együttérzés ezekbe az emberekbe, hogy azt fogják mondani, hogy engedjétek már el Krisztust. Hát ott van véresen, tövis koszorúba, vörös palástba, már csak azt mondják, hogy hagyjátok már békén. És akkor nincs egyetlen egy hang sem a tömegben, aki azt kiáltaná, hogy engedjétek el. Miért nincs? Előtte pedig miért volt? Itt érkezünk meg az emberi lélekhez, és ahhoz, amit Jézus el akart végezni, és azért volt ilyen nehéz az útja, mert ő ezt tudta, hogy így is lesz, hogy egy emberi szívet és emberi gondolkodást és értelmet és egy emberi lelket nem lehet 10 perc alatt megváltoztatni. Még akkor sem a nagy felismerésekre jut. Az ember képes önmaga meggyőződésével ellentétesen is cselekedni a következő pillanatban, ha úgy látja, ugye, hogy ez most a helyes cselekedet. De hogy mi dönti el, hogy mit lát az ember, az az óriási kérdés. Mi dönti el, hogy hogyan látom az életemet, hogyan látom önmagamat, hogyan látom Istent? Mi dönti azt el? És itt van a titok. Azt kell megváltoztatni, és ott kell világosságot adni az emberek szívében, legbensőjében, ahonnan a látás megérkezik. Mert ha az tiszta, akkor minden körülmények között tiszta marad. Akkor is, ha tapsolnak, És akkor is, ha azt mondják, hogy feszítsd meg. És akkor ott van ugye az a titok, hogy Isten olyan imádókat keres a Krisztusban, akik lélekben, vagyis onnan, ahonnan a látásunk jön, ott kezdik el imádni az Istent és látni, és igazságban imádják őt. Vagyis helyes látásban imádják őt. Tehát Krisztus nem azt akarja, hogy őt úgy tiszteljék, imádják, úgymond kívülről csodálják, kedveljék az ő szavait, és emlékezzenek róla, és ismételgessék azt évezredek múlva is, hanem azt akarja, hogy ez a belső látás, ez a belső középpont megmaradjon. És arra felnyíljon a szemünk. Akkor boldog, és akkor mondja azt, hogy követsz engem, vagy szeretsz engem, vagy hiszel bennem, hogyha ez a lelkedben megvalósul, és ezt kéred, akkor szereted igazán Jézust. Mert látod, akik szerették, és azt mondták, hogy nagyon szeretünk, te vagy az, mivé változott a következő pillanatban, és ne higgyük azt, hogy mi különb emberek vagyunk, hogy bezzeg, mi odaálltunk volna, és azt mondtuk volna, hogy engedd el. Az a döbbenet, hogy az emberiség saját arca, amelyet mi is hordunk. És ha valamin át kell menni, akkor pont ez. Ezért borítja föl az asztalokat. Ezért tanít nagyon keményen a templomban megfeszítése előtti hetekben. Minden nap bemegy a templomba, és minden nap tanít. Hogy tisztába tegye még a dolgokat, ameddig van idő. Hogy kicsoda az Isten, hogyan szeressük, hogyan imádjuk, hogy tisztába tegye a lelket. És azért gyógyít, hogy megmutassa Isten hatalmát, nem azért, hogy valamilyen nagy csodát műveljen, aztán az emberek elcsodálkozzanak, azt tegyenek még többen, és akkor most magához térítse az embereket. És nem is azért gyógyít, hogy majd, amikor keresztre feszítése lesz, akkor majd legyenek mellette, akik majd megvédik. Mert Jézus nem tudjuk megvédeni. Erre kell rádöbbenni. Őt nem tudjuk megvédeni, mert igazából Jézus nem megvédeni kell, hanem látni azt, és megnyílni a lelkünkben, amit ő mutat, hogy én is lássak. Jézus nem kell megvédeni, sőt nem is tudjuk. Mert igazából rájövünk arra a problémára, hogy Jézus azért vállalja a kereszthalált, azért vállalja mindezt az utat, hogy megmutassa a mi számunkra, saját magunknak az arcát, hogy kik vagyunk, hogy megdöbbentsen, hogy idáig visz egy olyan út, amikor nem tudjuk, hogy mit cselekszünk, és azt sem tudjuk, hogy ki vagyunk, és kicsoda az Isten. Tehát, néhány összefoglaló gondolat. Az ellentmondásosság, amely Jézusban megnyilvánul, mármint az, hogy például rombol, az igazság megkülönböztető jegye. Vagy amikor Jézus azt mondja, hogy aki meg akarja tartani az életét önmagának, de aki elveszíti az ő életét, ő élete, az megtalálja azt. Ezek is ilyen ellentmondások. De ahhoz, hogy megnyissuk a lelkünket betakaró fátylat, és ahhoz, hogy rádöbbenjünk, hogy mekkora idézőjelben a probléma vagy baj, amely bennünk van a látásmódban, ahhoz csak ellentétekben lehet beszélni. Ahol belső konfliktus lesz. Ahol érezzük ennek a feszültségét. Tehát ami ellentmondásos Jézusban, hogy a templomba így megy be és rombol, és most egy dühött Jézust is láthatunk. Egy harag volt, amely kötelet von, és elkezdik kiverni a templomból azt, ami nem odavaló. Ebben mondhatjuk, ez erőszak. Hát Isten a szeretet Isten. Ez erőszak. De miért van ez? Mert néha valahogy meg kell rázni a dolgokat, és biztos mindannyian voltunk úgy, hogy valamikor össze kell rázni valakit, vagy valamit az életünkben, fel kell borítani valamit ahhoz, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba. És nem lehet azt megúszni, hogy ne legyen egy kis felfordulás. De az a nagy, fene nagy rend, amiben élünk, ha egyszer igazán felborulna, és meglátnánk, hogy magunkban, másban és kiben mi rejlik, és utána azt tisztázódna, ha ezt nem vállaljuk, akkor mikor fogunk látni? A második gondolat, azok a rögeszmék, amelyek megakadályoznak a tisztánlátásban, ragaszkodások, elvek, vagy bármi, amely szokássá is válhat, és lehetnek jó szokások is, de a mögötte már a lélek börtönben van, és csak monoton csinálja azt, amit neki mondtak, és nincsen benne már lélek, nincsen benne felismerés, azt össze kell rombolni. Jézus szerint. De nem úgy, hogy csak úgy összeromboljuk, azt nincs utána semmi, hanem akkor a lelket gyógyítani is kell. Nem elég káoszt teremteni, a káosznak az az értelme, hogy utána rend lesz. De azért kell káosz, hogy a hamis rendet, a megkötött rögeszmét, azt ki lehessen űzni. Mi kell ehhez? Mondhatom azt, hogy Isten még akkor is, hogyha Krisztusban most egy ilyen erős képet használ, hogy ostor és kiveri azokat, akik ott ugye más vagy áldozati állatot árulnak. Ennek különben megvolt az oka a pénzváltásnak is, mert sima pénzzel nem lehetett bemenni és venni áldozati állatot, szent sékerre át kellett váltani, tehát ott egy ilyen banki tevékenység folyt. Nem lehetett csak úgy vásárolgatni, hanem le kellett adni a pénzt, át kellett váltani, és az áldozatot így kellett megvásárolni. Mi az, ami igazából ebben látható? Istennek van humora. A legnagyobb menedékünk az, hogy Isten nem képmutató. Ha már mi azok lettünk, egyetlen egy menedékünk van, hogy Isten nem az. Hát ez a döbbenet. Ha mi eljutunk oda, hogy az egész egy látszat, Istennek van akkora humora, hogy egy adott pillanatban azt mondja, hogy gyerekek, mi folyik itt? Itt engem kerestek? Vagy szeretnétek hozzám közelebb kerülni? Mit csináltok itt? Ehhez nekem mi közöm? És ez az a humor, ami megdöbbenti az embert. Vagy az is humor, hogy Isten egy dadogó embert választott ki prófétájának, aki a legnagyobb lett a proféták közül, ez volt Mózes. Nincsen humora? De van. És Istennek van humora a saját életedben is. Csak észre kell venned. És igazából nem is sírni kellett volna akkor, amikor Jézus kitakarította a templomot, hanem örülni kellett volna és nevetni. Hát ezek mind nem kellenek? És enélkül is megvagyunk? Enélkül is szabadok tudunk lenni? Tehát Jézus nem volt kellőképpen komoly, nem tisztelte a szent dolgokat, és ezt szemére lehetett vetni. Miért nem? És itt jön a lényeg. Mert ismerte Istent, és őt szentelte meg. Nem a szent dolgokat szenteli meg, hanem megszenteli az Istent, hogy a mi életünk szent legyen. És nem a dolgok szentelnek meg bennünket. Ezek csak eszközök voltak. De az eszközökért kezdünk el élni, és azt hiszük, hogy azokban van a mi hitünk és Istenünk, és imádjuk őket, akkor tévedünk. Erre mondja Krisztus, ezért mondja Krisztus, hogy nem ti vagytok a szombatért, nem azért élünk, hogy megtartsuk a szombatot és megszenteljük, hanem azért van a szombat, hogy életünk legyen. És amikor az eszköz elkezd uralkodni rajtam, akkor céltévesztett emberré válok. Tehát ez az, ami megdöbbentette a farizeusokat, írástudókat és mindenkit, aki ott volt a templomban. Ez a fajta isteni humorérzék, ha így vesszük, hogy az, ami már nem az, arra azt mondja Isten, hát ezt már ne csináljátok. Vagy ne így, vagy másképpen. Amikor Isten kiengedi a mi lelkünket a fogságból, akkor ne ijedjünk meg. Akkor csak azt mondja, hogy ne félj, kövess. Ne rémülj meg, hogy mi történik. Ne ess össze, ne mondd azt, hogy jaj, mi történik velem. Mert most történik a legjobb. Kiszabadulsz. A másik gondolat, ami szintén benne van, hogy akik meg viszont szív szerint nem készültek erre föl, és ez tart 2000 év óta lényegében, azok nem fogják megérteni őt. És ezért ellene lesznek. Innen érthető a tömegnek a csöndje, hiszen mindenki ünnepelte Krisztus, de a végén meggyőződtek, hogy talán tényleg Krisztus nem Istentől jött. Nem Istentől jött. Hát itt vannak a főpapok, az írástudók, meg amiket cselekszik. Ez a nagy tömeg, aki az ellenkezőjét mondja, a nevesek, akik tudják azt, hogy ki jön Istentől, akik ismerik a törvényeket, az írásokat. Lehet, hogy nem Istentől jön. Akiben jelen van az Isten, mint ahogy Krisztusban, mert Jézus azt az istenkáromlást is elkövette, hogy azt mondta, hogy én és az Atya egy vagyunk. Hát ezt senki nem mondta ki itt a Földön. Én és az Atya egy vagyunk. Aki engem látott, látta az Istent. Akiben jelen van az Isten, az minden vallási ritust betöltött, a formalitás már nem határozza meg, azon is túl tud lépni, de amikor ezt megteszi, akkor azt fogják rá mondani azok, akik nem értenek ebből semmit, mert fogalmuk nincs, hogy miről beszél Jézus, hogy Isten károbla. Mert más nem is mondhat. Itt van kiszolgáltatva a látásmódunk, annak, ha valamiről nem tudunk, és nincs fogalmunk, akkor azt mondjuk rá, amit először látunk kívülről, mint ahogy Jézusban is megláthatták azt az embert, aki rombol, azt az embert, aki ellensége a hitnek, azt az embert, aki bűnbocsánatot ad áldozat nélkül. Hát kicsoda ő, aki megbocsátatja a bűnöket, amikor Istennek itt áldozni kell. És ő pedig azt mondja, hogy eredj el, és többé ne vétkezz, és megbocsátottak a te vétkeid. Hát kicsoda az. És az utolsó gondolat, amikor mindez idáig eljut az ember, és ünneplőből mondjuk csöndes ember lesz, vagy éppen elítélő ember, mert lát egy ilyen Jézust, akire először azt gondolta, hogy ő a názáreti proféta, aztán végén pedig Isten káromló lesz, akkor jön a végső megoldás, amivel elkerüljük az önmagunkkal való szembenézést, és azt az elgondolkodást, hogy utána nézzünk, hogy mi is az, hogy Isten országa bennünk van meg, hogy akkor kicsoda is lehet az Isten, akit mi keresünk, ez pedig a bűnbak keresésnek a végső menedéke. Amikor nekem kellene, vagy a főpapnak, vagy az írástudónak, vagy az ottani emberkének, aki éppen éhenzett, de most éppen majd készül már Jézust megfeszíteni, vagy ünnepelni ezt, hogy de jó, viszi a keresztet, mi meg ott vagyunk, azt nézzük, hogy mi lesz a vége. Ennek a lelkületnek a feloldása az, hogy találunk egy bűnbakot, akit elítélhetünk. Mert ha találtunk valakit, akit elítélhetünk, hogy ő rossz, akkor kit nem kell elítélni? Az én nézőpontomat. Nem kell szembenéznem önmagammal. Hanem van valaki, aki rossz lett, én pedig ott mindenki jó lett. Ott mindenki jó volt. És Jézus volt egyedül rossz. Meg még az a két lator, aki mellette volt. Hát ott voltak az igazak, és ott volt a bűnösök közé számáltatott Jézus. Tehát mit mutat meg Krisztus a végső tükörben? És ez az ő áldozatának az egyik értelme, hogy a bűneinket magára veszni, mi a mi bűnünk? Azt, hogy mindig bűnbakokat keresünk. Mindig azt mondjuk, hogy te vagy a hibás, vagy te vagy a hibás, vagy miattad van, vagy Isten miatt van. Egyszer sem jutunk oda, hogy talán miattad. Vagy mi ebbe az én részem, az én látásmódom? Mert ha eljutnék oda, akkor meg is tudnék tisztulni. És Krisztusban a megtisztulás az, hogy érettünk szenvedett a kereszten, az igazából ezt hordozza, hogy akkora tükröt kapunk magunk elé, hogy azt mondjuk, hogy hát idáig jutottunk. Vagy az emberiség azt mondja, hogy idáig jutottunk, eljött Krisztus, és megfeszítettük. Hát ez az emberiség legsötétebb korszaka. Az nem most van, hanem akkor volt. Mi már világosságban járhatunk, hogy ezt a tükröt megkaptuk. Tehát amíg nem vagyunk hajlandók magunkba nézni, ilyen értelemben, és Krisztusra, és azt a világosságot, amit ő akar nekünk adni jó szándékkal, szívvel és lélekkel, mert akiről ő beszél Istenről, az köze nincs ehhez a dologhoz. Köze nincs. Isten nem vérengző. Mi vagyunk azok. Hát Krisztus ott van és elszenvedi a mi ütéseinket. Ki itt a vérengző? Ki az, aki tud fájdalmat okozni? Ő nekünk? Vagy mi neki? És akkor itt van már a tükör. Kit kell akkor igazából legyőzni? Vagy kinek kell igazából, úgymond a megváltás? Vagy az a világosság, amiről Jézus beszél? Hát azt mondja Krisztus, bocsáss meg nekik, atyám, hát nem tudják, hogy mit cselekszenek. Mi itt a probléma? Hát nem tudja. Hát nem látja. Nem ismeri magát. Itt vagyok már, elmondtam, 3 éve tanítok, és nem jön rá. Nem esik le. Most engem szegez föl a fára, mert azt hiszi, hogy jót tesz. És nem jön rá. És végig róla beszéltem. Végig neki beszéltem, és őt akartam kiszabadítani ebből a körből. És most ő akar tőlem megszabadulni. És így lett Jézusból a tökéletes bűnbak. Az ember, aki nem méltó arra, hogy éljen ezen a földön, az az ember, akit el kell takarítani az élők sorából, ahogy a főpapok mondták, jobb, hogy egy ember veszik el, mint az egész nép, mert úgy értékelték, ha valaki Jézust követi, akkor aztán teljes sötétség, teljes káosz, Istentől való elidegenedés lesz, ha valaki Jézus tanítását befogadja. Jobb, ha az egész nép megmenekül, és egy valaki, Krisztus, a bűnbak, végre meghal. És tiszták leszünk. Templom rendben, asztalok fölállítva, állatáldozat mehet tovább, pénzváltás is, jöhet az imádság. És visszatért a Golgotai kereszt halál után az élet a templomba. Csak milyen áron. És azóta is ez a feszültség van ott, és ezért jött Krisztus, ezért van a kereszt halál, és ezért van igazából az a fajta szembenézési lehetőségünk. Nem azért, hogy mi most itt bűntudattól gyötörten éljünk, hanem azért, hogy szabadok legyünk. Ettől az egész bűntudati projekciótól, vagy rendszertől, amiben egyszerűen mi magunk is fenntartjuk ezt, illetve ránk is ránk vetül, de Isten ezt az egészet átalakítja, és helyére teszi. Senki se vádoljon senkit, viszont önmaga ébredjen föl, és akkor megszűnik a szenvedés. Amíg ez nincs, Krisztus keresztje az örök szenvedés szimbóluma. Krisztus ott van előttünk, hogy szembesítsen bennünket. Hát ez a szenvedés van azóta is a világban, nem? De föltesszük, itt volt Krisztus, tanított, meghalt. Változott a világ? Igen, változott másra. Van lehetőség, de a szenvedés ezért van. Egyik oka, hogy nem ébredtünk föl. És a végén ugye a másik probléma, azt mondjuk, hogy Isten miért engedi meg a szenvedést? Hát csak azért, mert nekünk életet adott, döntéseink vannak, szavaink vannak, következmények vannak, és nem következmények nélküli életet adott. De ebbe a következményekkel terhelt világban mégis ad egy lehetőséget, hogy a krisztusi úton a szenvedést átformáljuk, annak gyökerét megragadjuk, és saját lelkünket megmentve másokat is meg tudjunk menteni. Vagyis az a pillanat, amikor azt mondhatjuk, amikor Krisztusra rámutat Pilátus, akkor azt mondhatjuk, hogy ne tedd! És meg tudjuk menteni magunkat is, idézőjelbe, mert nekünk nem Krisztust kell megmentenünk, hanem saját magunkat. Krisztus tehát ezért jött, hogy minden ember eljuthasson erre a szellemi lelki látásra. És ha ezt valaki nem érti, és csak elmegy mellette, Krisztus üzenete mellett, akkor veszélyes az, hogy imádjuk őt, de közben nem vettük észre, hogy mit mondott. Ott is imádták Krisztust, és mégis eljutottunk a keresztig. Mert nem vették észre, hogy mit mondott, kinek mondta, és mit kellene tenni. Ha ezt nem tesszük következetesen, saját magunkért, és az Isten helyes látásáért ugyanabban a csapdában lehetünk, csak most már a jó oldalon. Úgy állunk, mi már hiszünk Krisztusban. És ugyanúgy folyik tovább a szenvedés. És ez a baj. Ha hiszel, akkor ébredj föl. Ha fölébredtél, akkor járj azon az úton, amit Jézus mondott. Lásd az igazságot, vagy azt, ami az utadba kerül. Ismerd meg Istent, és ezt nem lehet megspórolni. Jézus nem úgy adta a megoldást, hogy ő már mindent elvégzett, és nekünk már akkor itt nincsen semmit sem végezni, mert már itt minden megvan. Megvan. De annak, aki jár. Így nem cselekedetek által adja Krisztus az Istent és önmagát, mert Istent nem kell nekünk összeraknunk és cselekednünk azért, hogy ő legyen nekünk, mert ő van. De azt a világosságot, amiben járnunk kell, azt nekünk kell megcselekednünk. És nekünk kell járni az úton. Hogy tényleg templom legyen az, ahol imádjuk az Istent, és a lelkünk valóban vele találkozzon. Ez tehát a virágvasárnap üzenete. És innen érthető majd nagy péntek, és érthető majd a feltámadás is, hogy miért szükséges mindennek meglennie. Értünk, hogy felébredjünk. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre. A 489. dicséretünket énekeljük. Vagy igen. 489. dicséretünket első és második versét. Imádkozzunk! Istenünk, látod, hogy a szívünkben sok minden van, gondolatok, érzések kavarognak, és látjuk azt, hogy Krisztusban mindezt nem elfedni akarod, hanem pont felfedni, pont megmutatni, hogy mi lakozik a mi legbensőbb lényünkben. Itt nem kell ezeket elfojtani, hanem szembenézni kell, és meglátnunk téged is mindezekben, hiszen te nem az elfojtás Istene vagy, hanem a megtisztulásé. Te nem akarod, hogy bűnbakok legyenek a mi életünkben, és Krisztus sem azért adtad, hogy bűnbak legyen, akire összes vétkünket rátesszük, hanem pont az, aki megszabadít bennünket mindettől, és megtanít arra, hogy szembenézzünk Isten jelenlétében önmagunkkal, és megtisztuljunk mindattól, ami a lelkünket nyomja és tisztátalanná teszi, hogy meglátva a helyes utat, a helyes életet, nem kívülről parancsszóra, tedd ezt, tedd azt, hanem belülről, szívből és lélekből a szabadság ízét, a tisztaság ízét, a szeretet ízét megérezve, tudjunk mássá válni. Az ökölbe szorított kéz tudjon kisimulni. Azért szorult ökölbe Jézus keze, hogy a mi kezünk kisimulhasson, hogy meglátva az igazi arcot, önmagunk igazi arcát, amit Krisztusban megláthatunk, a megigazított emberi mi voltunkat, akit szabaddá akar tenni, ezt meglátva azt mondhassuk, hát hova jutottunk, itt tartok, inkább visszafordulok, és másképp élek. Mert van utam, lehetőségem, van hitem, van Istenem, van Krisztus, aki nem riadt vissza a fájdalomtól, a próbáktól, attól, hogy őt mondták rossznak, és megölték őt mindazért, amit tett és szólt. Vállalta ezt a feszültséget, érted is, hogy te se félj, és nem mondd azt, hogy nincs értelme. Hát, hogy így nézhessünk nagypéntekre, húsvétra is, méltó az Úr, hogy szeressük őt, mert mindent megtett, ami megtehető volt, azért, hogy felébredjünk. Kérünk mindazokért, akik gyászolnak közöttünk, te adj vigasztalást az ő számukra, hogy teremtő Istenüknél van az, akit szerettek. Köszönjük, hogy az életünk így van elrejtve te benned. Te adj gyógyító szeretetet a gyászolóknak. Légy a betegeinkkel, gyógyítsd őket. Kérünk egy kisgyermekért is a kórházban, aki intenzív osztályon van, hogy te légy az ő gyógyítója, hogy visszatérhessen szüleihez és meggyógyuljon. Kérünk egy családapáért, aki rákbetegségben van, hogy te adj az ő számára is gyógyulást, te gyógyítsd az ő életét, és mindannyiunk életét. Nem hiába való tőled kérni, és benned bízni. Most pedig hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.